Szóval a lakásról lenne szó a mai előadáson, meg a következő előadás felén is, ami persze a lakóházaknak az alapeleme, vagy alapsejtje. És akkor, amikor egy lakóházat megtervezünk, akkor építészként alapvetően persze sokkal magasztosabb dolgokra gondolunk. Ti is, amikor tervezni fogtok a következő fél évben egy családi házat, vagy magasabb évfolyamokon esetleg több lakásházat, akkor folyamatosan építészeti szempontok fognak a fejetekbe járni. Tömeg szempontok, az, hogy szép legyen az a családi ház, szépen illeszkedjen a környezetébe, vagy egy több lakásház esetében, mondjuk egy városi foki esetében, az utcaképnek különös jelentősége lesz, a szomszédos épületekhez való csatlakozásnak különös jelentősége lesz. Különös jelentősége lesz a színeknek, anyagoknak, burkolatoknak, amiket használni fogtok elsősorban a ház külső részén. De hogyha mondjuk bemegyünk az épületbe, akkor nagy jelentőséget fogtok tulajdonítani annak, hogy szép legyen mondjuk egy több lakásháznak az előcsarnoka, a lépcsőnek az indítása, a fogódzók, az orsótérnek a megtervezése, a megvilágítási viszonyok, és a többi, és a többi. És persze akár még magasztosabb dolgokra is utalhatnék, hogy rengeteg előképet fogtok látni, vagy rengeteg előképet fogtok épülettervezése kapcsán, és mindenkiben erős vágy fog élni azzal kapcsolatban, hogy ezeket az előképeket valamiképpen folytassa. Nem azért gyűjtünk előképeket, mert hogy egy tanszéknek kell, hogy előképet gyűjtsünk a tanulmányhoz, hanem azért, hogy gyűjtjük ezeket össze, mert ezeket valamilyen módon fontosnak érezzük, és forrásként gondoljuk a saját házunk megtervezésekor. És próbálunk ezeknek az előképeknek is megfelelni, vagy éppen folytatni azokat. És mindezt csak azért mondtam el, hogy ezzel mindig állítsatok szembe valamit, és ez pedig az, hogy egyáltalán miért tervezünk lakóházat. És természetesen lakóházat azért tervezünk, hogy abban megfelelő minőségű és jól használható lakásokat tervezünk meg és építsenek meg. Tehát sosem szabad elfelejteni akkor, amikor építészként rengeteg minden jár a fejünkben, hogy az alapegysége a lakóháznak, az alapsejtje a lakóháznak, az professzionális legyen, és minden tekintetben kielégítse azokat az igényeket, amelyeket hol tudunk közvetlenül, mint például egy családi ház esetében, ott természetesen mindig beszélünk a családdal, miközben tervezzük a házat, vagy nem tudunk mondjuk egy több lakásház esetében ki fog benne lakni, és akkor a megszerzett tapasztalatainkra tudunk csak támaszkodni. És a lényeg az, hogy amikor ezt a kettőt próbáljuk egyeztetni, az építészeti minőséget, és a lakásnak a funkciós igényeit, és a használhatóságát, akkor sok esetben ezek ütköznek egymással. És akkor föl kell tennünk a kérdés, hogy milyen mértékű lehet a kettő közötti kompromisszum. És én azért azt szoktam javasolni, hogy bár építészek vagyunk, és a legfontosabb az számunkra, hogy a ház szép legyen, mindig benne van a kis agyunkban, akár akarjuk, akár nem, hogy olyan házat tervezünk, amit majd publikálni lehet, ha megjelenik az internetes újságban, vagy éppen nyomtatott sajtóban, és mindenki megismerhesse, hogy milyen szép házat terveztünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ez nem is baj, hogy ez bennünk van. De hogy ez nem mehet annak a rovására, hogy a lakás funkcionalitásában, használhatóságában, zárójelben mondom, esetleg gazdaságosságában olyan kompromisszumot kössünk, ami nem szabad. Ezért borzasztóan fontos az, hogy a lakásnak az alapelemeivel tisztában legyünk. Számtanszor látok olyan épületet, akár éppen a sajtóban közölve, ami tényleg nagyon szép, és amikor megnézem a lakásokat, mert ugye az ember persze kénytelen megnézni őket, akkor azt látom, hogy sok esetben nem igazán jól használtuk, a terén nem igazán jók, van amelyik nagyobb, van amelyik kisebb egy optimálisnál. De persze rögtön azt is hozzá kell tennem, hogy amit mi tanítunk nektek itt az egyetemen, azok ökölszabályok, azok alapvetően egyrészt a törvényekből fakadnak, amiket be kell tartunk, de ezek is mindig változnak. Másrészt az elmúlt 5-10-20 év tapasztalatunk alapján, meg az általunk olvasó dolgok alapján jelentjük ezeket ki. És tőletek alapvetően azt várjuk, hogy ezeket gondoljátok át, a legelső lakóháztervitekben ezeket alkalmazzátok, és természetesen el tudom fogadni azt is, hogy akkor, amikor már az ember uralja ezeknek a törvényszerűségeknek a megtervezését, akkor egy későbbi épületében ezeket fölülbírálhatja, és el is térhet tőle. Hiszen nagyon sok olyan lakóház van, amelyik nem tartja be azokat a szabályokat, amiket én mondani fogok nektek, még azokat a szabályokat sem feltétlenül, amit a BITO tankönyv leír. Uram, bocsánat, még vannak olyanok is, amit esetleg törvényi szabályozásokat áthágnak, bár az természetesen tilos, a mi szabályunkat át lehet hágni a törvényt, azt értelemszerűen nem. És mégis összességében azt mondjuk rá, hogy ezek nagyon jó és nagyon klassz és igazán jól használható lakóházak. Pedig az ökölszabályokat áthágta. De világos, hogy az egyetemen, főleg itt az alapképzésben nem erről fog beszélni, hanem azokról a szabályokról, amelyeket javaslunk, vagy amelyek kötelezőek. És ezt többször említem, ezt a javaslót meg kötelezőt. Ami kötelező, az a törvény. Be is osztam nektek azt a szörnyű könyvet, amit nem kell megvenni, meg megtanulni, aztán különösen nem. Országos településrendezési és építési követelmények, OTK rövidítése, lehet, hogy már más oktató is felmutatta nektek, akik volt bátorsága behozni. Ez a törvény, ez valóban azért törvény közönben jelent meg, és ez az építési törvény, ezt kell nekünk betartani. Minden egyéb dolgot, amit akár a BITO tankönyv leír, akár én mondok, az már nem kötelező, az már csak javasolt, persze egy egyetemi tervben azért ajánlatos őket betartani, mert hogy mi osztályozzuk őket. De ez az, ami kötelező. Azt mondtam, hogy ezek is változnak, ez a törvénynek, ez a könyv alakú formája 1998-as, de azóta többször, 2-3 évente változott. És ami érdekes a lakás szempontból az, hogy körülbelül mikor én kezdtem a szakmát ezelőtt 25 évvel, akkor a lakásra vonatkozó törvényi előírások több oldalon keresztül hömpölyögtek az akkori OTÉK-ba, akkor még nem OTÉK-nek hívták, hanem OIS-nek hívták. És most, mielőtt bejöttem az eladással, megnéztem, hogy most a lakásról körülbelül milyen terjedelemben szól a törvény. 10 sor van benne, de van olyan sor, ahol csak 2 betű van, mert épp úgy volt az elválasztás. Tehát magyarul hihetetlenül kevés dolog szól a lakásról. Nagyon kevés törvényi kötelezettségünk van, amit be kell tartani, ami egyrészt nagyon jó, mert sokkal szabadabb a kezünk, másrészt meg nehezebb is egy kicsit a dolog, mert sokkal nagyobb a felelősségünk is, mert világos, hogy azok a funkciós igények, amiket támasztanak velük szembe a leendő lakók, azok nem 10 sorba megfogalmazhatóak. Egyébként az OTÉK csak annyit ír a lakásról, lakásnak az nevezhető, az a tércsoport nevezhető, amiben aludni, pihenni, mosakodni lehet, amiben megfelelő főzési lehetőség van, és amely egyébként fűthető. Hát főleg ilyenkor ez fontos. És egyetlen egy plusz kitételt mond még a lakásról, és ez pedig az, hogy a lakás egyik lakószobájának minimum 17 négyzetméteresnek kell lenni. Hát ugye ez a legnagyobb lakószoba, ezt általában nappalinak hívjuk. Slussz, semmi más nem mond a lakásról, és ott még egyéb jogszabályaiban közvetett módon néha utal lakás célú dolgokra is, mint például belső lépcsők szerkesztési szabály, vagy belmagassági viszonyok, vagy megvilágítottsági viszonyok, de ezek már nem csak a lakásra vonatkoznak, hanem más funkciói épületekre is. Tehát nagyon-nagyon kevés az, amit törvényileg be kell tartanunk. Vannak olyan országok, ahol hasonlóképpen nagyon kevés szó esik a lakásra, vagy lakással kapcsolatos törvényekről, mint például mondjuk Anglia, amit én ismerek. És ott annyit mond csak a törvény, hogy például egy családiház esetében szinte semmit nem kell betartani. Olyan családiházat tervezhet az ember a közvetlen megbízójának, amilyet ők akarnak, mert hogy ez egy teljesen személyes dolog, a törvény miért szólna bele abba, ha valaki mondjuk a fürdőkádát a nappali közepére akarja rakni, vagy mondjuk a WC-t egy légtérbe szeretni a hálószobájával. Ez mondjuk egy családjál esetében miért ne lehetne éppen ilyen, és miért ne kaphatna engedélyt, de annyit mond az angol jogszabály, hogy amennyiben eltérünk az egyébként általánosan a rendeletekben szabályozott dolgoktól, akkor az a család az építési állami hitelt nem kaphat. Mert hogy azt mondja az állam, hogy akkor adok hitelt valakinek, hogyha az a lakás, vagy az a családjáz, amit ez a család épít, ez piacképes. Mert ugye egyébként, hogyha nem lenne az, akkor bizonytalan lenne a hitelnek a visszafizetése, és persze az előbb említett esetekben ez nem mindig van így. Tehát magyarul vannak ilyen törvényi szabályozások és kötelező előírások is. Az a Reis Antal tanár, akit én a múlt alkalommal emlegettem nektek, aki az 50-es évektől a 70-es évek végig vezette a tanszéket, ő úgy kezdte a lakó előadás sorozatot, állítólag, mert én már nem ismertem őt, hogy fogott egy széket, és így a fölrakta ide a pulpitusra. Egy ilyen magas, mélyhangú, nagyhangú ember volt, és elüvöltötte magát, és költte azt, hogy ez egy szék. És ugye el tudom képzelni, hogy az akkori hallgatókat, hogy akkor sem volt könnyű az építészkarra bekerülni, és rengeteg melóval az ember ide bekerült, végül felvételt nyert, majd pedig itt ilyen információkat kap neves professzoroktól, hogy ez egy szék. És, de hogy minden bizonnyal azért tette ezt a Reis tanár úr, mert arra akart utalni, hogy természetesen mindnyájén tudjuk, hogy ez egy szék, minden ember tudja, ez nem kell építész növendéknek lenni, de az építész hallgatóknak, meg persze az építészeknek sokkal többet kell tudni egy székről, meg persze más lakással kapcsolatos dolgokról is, mint pusztán a nevét. Tudnunk kell például a méreteit, tudnunk kell például az ülőmagasságát, tudnunk kell például az anyagait, tudnunk kell például a körüljárhatóságát, már például egy étkező asztal mellé leteszünk egy széket, hogy mennyi hely kell, hogy mögötte maradjon, mekkora hely kell, hogyha betoljuk azt az étkező széket, mekkora alapterületet igényel mondjuk egy bárszék egy nappaliban, vagy mekkora helyet igényel, az már nem is szék, egy fotel egy nappali ülő garnitúrájában. És ezeknek milyen a használati zónája? Világos, hogyha egy szék mellé közvetlenül odarakunk egy asztalt, akkor az nem igazán használható, valamennyire el kell húzni tőle. És ezek mind-mind méretek, és amivel az átlagember nem kell, hogy tisztában legyen, nekünk viszont nagyon fontos dolgok, hiszen mi a lakásnak a tereit csak abban az esetben tudjuk megtervezni, hogyha ezekkel a méretekkel valamennyire tisztában vagyunk. És ez természetesen nem csak a méretekre, a bútorokra, a beépített bútorokra, a mobil bútorokra és a lakás persze funkciós zónáira is mind-mind igaz, hogy rengeteg olyan exakt tudnivalót kell nekünk tudni a lakásról, ami alapján egyáltalán meg tudjuk tervezni azokat. Azt említettem a múltkori előadáson, hogy a lakás egyik legföldözragadtabb műfaj, mert hogy hát nagyon nehezen változnak a funkciói, mondjuk egy közintézménnyel szemben, ahol esetleg gyökeres váltás is beállhat 10-20 év után, mert teljesen más igények jönnek elő, de egy lakásnál az, hogy hol fekszünk, hol alszunk, hol főzünk, vagy éppen mosakszunk, ezeknek a hely és térigénye, hát mondjuk nem nagyon változott az elmúlt több száz vagy akár ezer év során is. De csak hogy egy pici cáfolatot, meg persze akár megerősítés is mutassak, az első néhány kép egy kölni lakás kiállításnak, vagy építőprojekt kiállításnak egy ilyen ideál lakásáról szól, amit egyébként egy neves építész hölgy, a Zaha Hadid nevű, hát Angliában élő perzsa származású hölgy tervezett, aki hát még nem az átlagos megoldásairól híres, hát biztos mindjárt láttatok a sajtóba Zaha Hadid házakat, és ő egyszer belefogott lakásügyben is, azt mondta, vagy lakásügyben is azt mondta, hogy na nézzük meg, hogy lakással mit lehet kezdeni, mennyire lehet elmenni a határig, és meg is építettek egy Zaha Hadid lakást ott ebbe a kölni kiállításon, ahol lehet látni, hogy minden olyan dolgot, belmagassági téri viszonyokat, megvilágítást, stb. Fölrúgott ő, és egy teljesen különleges, egyedi világot hozott. Sőt, ha jól emlékszem, bútorok még a Eszájgot is megtervezte. Lépcsők, színek, fekhely, például az ágynak a különlegessége. De természetesen, és ez azért mondtam azt, hogy persze valamennyire cáfol is engem, mert hogy van ilyen, de mondjuk ez a lakásoknak a töredéket, a ezrelékekben, ha lehet mérni, és a lakásoknak a nagy része persze azért éppenséggel nem ilyen. De ami a lakások kialakításánál igazán fontos és mindig alapelem, az maga az ember, az embernek az arányai, az ergonómiai tulajdonságaink, hiszen az, hogy milyen hosszak kezünk, milyen hosszak vagyunk mi magunk, hogyan mozgunk, hogyan ülünk le, hogy fér el két ember egymás mellett, vagy hogy tudunk egymás mellett étkezni vagy aludni, azok, amik meghatározóak az előbb említett méretek tekintetében. És persze majdnem minden korban foglalkoztak az emberi test fölépítése és arányaival. Leonardo is, aki az egyik legtudatosabban dolgozó művész volt, középkori művész, aki aranymetszés arányét próbálta a test egészére rávetíteni, de például a múlt alkalommal is vetített Corbusiernek a modulortán, ezt is már ismeritek, amely szintén az emberi test felépítését próbálja valamilyen metrikus rendszerbe átültetni, tehát vagy egy organikus egész, amit mi nem is centiméterekben mérünk, ha az ember egészét tekintjük, és van egy építész, aki megpróbálja az emberi testnek a felépítését különböző matematikai modellekké átültetni, azért, mert ezt a matematikai modellt akarta majd, és erről is majd vetitek több lakás házak eladásaiban, ezt a matematikai modellt akarta a lakások belső méretezésénél felhasználni. Egyébként, ha már itt tartunk, csak zárójelben, ezt nem is ő maga találta ki, hogy ő ezzel foglalkozni akar, hanem a háború után a francia kormány kérte föl a Corbusiert arra, hogy irgalmatlan sok lakás és egyéb épületet kell építeni, rengeteg elpusztult Franciaországban, és persze egyébként a népesség robbanás miatt is igény volt arra, hogy nagyon sok lakást építsenek, és mindenki érezte azt, hogy ezt egyedi technológiával nem lehet ennyi lakást építeni, előregyártás, iparosítás kell. Ahhoz, hogy előregyártani és iparosítani tudjunk, ahhoz viszont kell egyfajta méretkoordináció, ami alapján bizonyos elemeket előregyártnak, és azokat, hogyha összerakják, akkor kialakulnak a több lakás lakóházak. És a Corbusier úgy gondolta, hogy nem feltétlenül a metrikus rendszer az, ami alapul szolgálat erre, nem a 10 vagy 20 centi vagy 30 centi, mint egyébként, amit még ma is használunk, az emberi test arányaiból kell kiindulnunk, és ebből kell meghatároznunk a méreteket, belmagasságokat, stb. Azt, hogy ez miért lett egyébként kudarc, arról tényleg majd a több lakásháza kapcsán fog beszélni, miért lettek nagyon picik a Corbusier-féle lakásoknak a belmagasság, és mi volt az oka annak, hogy ez egyébként nagyon racionális, logikus kiindulás, végülis mégiscsak zsákutcába jutott, és nem lett ennek hát különösebb kifutása. De egy biztos, az, hogy az emberi testnek a felépítése az, ami a lakás szinte méretét meghatározza, ez igaz máig is. Hát a lakásnak természetesen különböző funkcionális egységei vannak, és ez a másfél előadás, ezeket a funkcionális egységeket szeretné végvenni. E tekintetben egy picit száraz dolog lesz, de úgy gondoltam, hogy ezt nem szívesen hagynám ki, mert a könyv meg még szárazabb, tényleg csak méreteket, használati zónákat, területeket jelöl, és abból a lakásról való ismereteket, bár ugyan meg lehet tanulni, csak borasztan nehéz. Hát a legfontosabb funkcionális egység, amivel kezdeném, az a nappali, az előbb említett nappali, amire az OTÉK csak annyit mondta, hogy legalább legyen 17 négyzetméter. Az OTÉK-nak az egyik hát módosított verziója már azt is megmondja, hogy úgy legyen 17 négyzetméter, hogy ebbe a 17-be ne logjon bele semmilyen más funkció. Tehát ha egy légtérben van a nappali, például az étkezővel, meg sok esetben a konyhával is, akkor ezeknek a funkcióknak az alaprajzi elhelyezkedése nem lóghat bele ebbe a 17 négyzetméterre. Minden bizonyal azért hoztak ilyen szigorítást, mert sokszor mi építészek úgy tereszik, a 17-be pici lakás esetében belelógott ez is. Amúgy az OTÉK egyetlen egy méretet jelöl még máshol, és ez pedig az, hogy lakószobák esetén az OTÉK nem tesz különbséget hálószoba meg nappali között, azt mondja, hogy lakószoba is kész. Sokszor szoktuk ezeket a szobákat úgy emlegetni, kicsit tudományos, hogy huzamos tartózkodásra szolgáló helységek, mert hogy egy fürdőszobában nem tartózkodunk, olyan huzamosan a WC még kevesebbet tartózkodunk, de a nappali hálószobában órákat tartózkodunk, és azoknak, ezeknek a helységeknek mindig egy picit másak, vagy éppen jelentősen másak a jellemzői és azok a tulajdonságai, amikkel meg kell tervezzük őket. Most a lakószobákra vonatkozólag a szabályok összesen csak annyit mondanak, hogy minimum az egyik mérete 2 méter kell, hogy legyen. És az összes többit ránk bízza. Ez ugye azt jelenti, hogy ad abszurdum tervezhetnénk olyan nappalit is, ugye 17 négyzetméter a legkisebb alapterület, hogy 2 méterszer, ha jól számolom, 8,5 méteres nappali, tehát egy ilyen hosszú virsli. Ez a törvényi szabályozásnak pontosan megfelel, de világosan józan észnek nem felel meg. Most joggal kérdezhetek azt, hogy mi az, ami megfelel a józan észnek. A régebbi oték, a régebbi szabályok egy picit konkrétabbak voltak, és azt mondták, hogy a legnagyobb szobára, kvázi a nappalira, nem ez a 2 méter vonatkozik, ez jó egy fél szobára, pici hálószobára, dolgozóra, stb., de a nappalira nem jó. És azt mondták, hogy a nagy szobának a minimális mérete, a kisebbik szélességi mérete, vagy alaprajzi mérete, az 3,6 méter legyen. Ez egyébként ezt úgy nem a hasukra ütve mondták, a korábbi szabályok készítője, hanem amiatt alakult ez ki, mert az első szabályok abban az időben készültek, vagy abban az időben teljesítettek, inkább ezt mondanám, amikor a panelos építés virágzott Magyarországon, tehát ugye a 60-as évek, 60-as évektől kezdve, és a panelos épületeknek volt egy nagyon szigorú, nem is Magyarországon kitaláltam, alapvetően a Skandinávországon, meg az akkori Szovjetunióban kitalált méretrendszere. Ez a méretrendszer egyébként egy 60 centis méretraszter volt, és ott a nappali szobák, tehát a legnagyobb szobák mindegyikének a szélessége vagy 3,60 m volt, vagy 4,20 m, vagy 4,80 m, de a legkisebb mérete 3,60 m. És ha már egyszer ezt a Szovjetunióban így találták ki, akkor a magyar törvények is ezt átvették, és nem csak a gyakorlatban volt ez 3,60 m, általában azt mondták, hogy minden nappali méretének, hát legalábbis a minimális szélességi méretnek ilyennek kell lenni. Ez a méret, vagy ez a szám kikerült az otékból már azóta, nincs semmilyen törvénykorlátozás, de én mégis azért említettem, mert annak ellenére, hogy ez egy buta dologból fakadt, kvázi egy panelos épület építésből fakadt ez a méret, de máig úgy gondoljuk, hogy ez a kb. 3,5 méteres szélességi méret, ez egy megfelelő jó ökölszabály arra, amikor egy nappalit tervezünk. Ha elképzeljétek, hogy 3,5-szer 5 méter az egy jó arányos szoba, az egy 18 négyzetméteres szoba, az valóban körülbelül a minimális igényszintet fedezi még egy kis lakás esetében is. Megint azt tudom mondani, hogy tőletek azt várjuk a következő fél évben, hogy olyan nappalikat tervezzetek, aminek legalább 3,5 méter a szélességi mérete, de megint csak illő utalom arra, hogy van egy, talán vetíteni is fogom, Olaszországban, Velencén, a Giudecán egy nagyon szép új, hát már nem annyira új kis lakóegyüttes lakótelep, ahol vannak olyan nappalinak, aminek a szélességi mérete 3 méter, viszonylag hosszú, keskeny virslik, középen kell bemenni, a hosszant oldalán középen kell menni, tehát két oldalra szakad ez a nappali. De mégis a bútorozás, a megvilágítás, az egyéb terekkel való kapcsolata alapján azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez is megfelelő. De azért alapvetően elsőben ebből induljunk ki. Ami a nappaliknál, illetve általában húzamos tartózkodásra szolgáló helyeknél fontos, az a belmagasság. Ugye nem lehet bármilyen belmagasságot terveznünk, és otték ezt is meghatároz, és azt mondja, hogy minimum 2,5 méter legyen az ominózus belmagasság. Megint csak tanszéki javaslat az, hogy ez a 2,5 méteres belmagasság azért legalább 2,70 m legyen. Tudom, hogy pont a panelos épületek zöménél 2,5-2,55 a belmagasság, bár vannak magasabb panelok is, de azért mindenki érzi, aki ilyenben járt vagy lakik benne, hogy azért ez egy elég nyomott belmagasság, és a 2,7 méter már egy körülbelül megfelelő dolog. Megint érdekes az, hogy azok a beruházók, akik például lakásépítés kapcsán semmi más nem néznek, csak a pénzt. Tehát nem azt nézik, hogy jó legyen a lakás, hanem azt nézik, hogy adnak ennyi pénzt a beruházásra, sokkal többet szeretnének belőle kivenni, tehát egy pénztermelő gépként tekintek egy lakásra, vagy egy lakóházra. Ők is azért azt mondják, hogy persze legyen 2,70 legalább a belmagasság, mert érzik azt, hogy bár ugye lehet, hogy több lakást lehet elhelyezni egy magas épület esetében, hogyha 2,50-es a belmagasság, de azt is érzik, hogy ezeknek a nyomott belmagasságú lakásoknak a piaci értéke is alacsonyabb, tehát az a 2,70 az azt lehet mondani, hogy egy jó ökölszabály megint csak. Persze joggal föltettek a kérdést, hogy ökölszabályokat lehet-e általánosságban a lakásra mondani, vagy pedig nagyon erősen meg kéne különböztetni azt, hogy mondjuk egy társasházi 50 négyzetméteres lakás esetében mi a szabály, vagy mi az ökölszabály, meg egy nagyméretű 200 négyzetméteres szabadon a családi ház esetében, és teljesen jogos a kérdés. Amiket én elmondok szabályokat, azok hát egyrészt persze minden lakáson vonatkoznak, de inkább a kisebb társasházi lakásokra igazak, Természetesen, hogyha tervezünk egy jómódú megbízónak, vagy akár egy átlagos középosztályi család számára egy 100-150 négyzetméteres család, ez egy jómódú számára még nagyobb családiázat, akkor nem 2,70 m nappali belmagasságban fogunk gondolkodni, hanem 3-3,5 m belmagasságokban is. De mindig azért a minimumot érdemes tudni, tehát azt a legkisebb méretet vagy értéket, ami alá nem mehetünk, és ami fölött pedig utána már a mi belátásunkra van bízva az, hogy a lakás minőségétől, eleganciájától függően mennyire térünk el ettől a mérettől. Amit még a szabályzat meghatároz, megint csak egy másik helyen, az a megvilágítottság. Tehát nem tehetjük azt meg, hogy még egy nappalit bármilyen pici ablakkal tervezzük, és a szabályzat megmondja a minimumot is, nem csak a nappalira vonatkoztatva, hanem a hálószobákra vonatkoztatva, és általában a lakószobákra vonatkoztatva. Azt mondja, hogy az alaprajzi nagyságtól tegyük függővé az ablakfelületet, méghozzá az alaprajzi négyzetméter legalább 1/8 legyen a minimális ablakfelület. És ez fontos, hogy azt mondtam, hogy ablakfelület, tehát nem nyílászáró nagyság, tokokkal, szárnyakkal együtt, hanem az a nettó ablakfelület, amin valóban át tud jönni a fény. Ez azt jelenti, hogy amikor tervezünk egy házat, akkor ezt nekünk mindig ellenőriznünk kell. És ez azért fontos megemlíteni, mert majd ti is látni fogjátok, hogy amikor terveztek egy épületet, és a homlokzat tervezésére kerül sor, akkor annál karakteresebb és izgalmasabb lesz egy homlokzat, minél kisebbek rajta az ablakok, vagy minél nagyobb tömörfelületek vannak az az adott homlokzaton. Persze egy múzeum épület tekintve a legjobb, mert hogy alig kell rajta ablakot elhelyezünk, inkább fölülről kell jönni a megvilágításnak. Vagy éppen keskeny, hosszú ablakokat tervezünk, mert az egy nagyon karakteres, izgalmas homlokzatot jelent. De fölhívnám a figyelmet arra, hogy megint csak e tekintetben se kössetek kompromisszumot a használatosság funkcionalitásnak a rovására. Tehát a 1/8 határ az általában minimum, és az a jó, hogyha ettől általában eltérünk inkább fölfelé, tehát nagyobb ablakot tervezünk, de megint nagyon erősen tegyük függővé attól, hogy hova tervezzük az adott funkciót vagy épületet, meg hogy milyen az igényszintje a háznak. Világos, hogy amennyiben egy szűk belvárosi utcában fog kiépületet tervezni, és ott lakások lesznek, akkor azért nagyon kellemetlen egy első, másik, vagy akár egy harmadik emeleti lakás esetében az, hogy az amúgy is szűk belmagassági viszonyok rossz megvilágítottsági utcára egy éppen a minimum nagyságú ablak nyílik. Tehát ha egy picit nagyobb ablakot tervezünk, akkor lehet, hogy ez egy vanvel drágábbá teszi az épületet, de hogy mindenképpen a lakó minőségét erősen megnöveli, az bizonyos. És ez ugye azt jelenti, hogy lehet, hogy kevésbé lesz karakteres homlokzatunk, de sokkal jobban használható lakások lesznek. Valamelyik rokonunk lakott egy panelépületben, vagy most is ott lakik a Pukkuszai lakótelepen, és nekik volt egy félszobájuk, egy hálószoba, ami 6 négyzetméteres volt. A mai szabályok szerint már, majd erről lesz szó, már 6 négyzetméteres félszobát nem is lehet tervezni, már 8 négyzetméter a minimum, de abban az időben még 6 négyzetméter volt, amiben ha berakunk egy francia ágyat, akkor szinte elfoglalja az egész alapterületet a maga majdnem 4 négyzetméterével. Tehát egy nagyon szűk, nagyon kellemetlen, rossz arányú szoba. Nem véletlen, hogy még a törvényi szabályozás is ezt a 6 négyzetmétert fölemelte 8-ra. És az ott a furcsa, hogy amikor én először láttam ezt a szobát, akkor úgy élt bennem építészként már, mint egy kellemes, normális, lakható szoba. És utána derült, hogy ez csak összesen 6 négyzetméter. És azért, mert a panelos lakóépületeknél általános volt az, hogy egyébként nagyon csúnya és általunk baromira utált 1,50x1,50-es ablak, tehát 1,5 méteres ablakokkal van teliszorva a homlokzat, tehát csak a konyha ablakok általában kisebbek, de valamikor azok is ekkorák. És erre a pici hálóra is ugyanakkor ablakot raktak, mint mondjuk egy nagyobb nappali esetében. Ami azt jelentette, hogy sokkal nagyobb volt az üvegfelület, mint amit a szabályzat előírte. Ebből az következett, hogy az egész pici félszoba nagyon is használható is. És kellemes arányú lett, és egyáltalán nem érezte az ember szűknek, annak ellenére, hogy szinte az ágy teljes egészében elfoglalta azt. Hát ez persze egy elegáns nappali, amit itt láttok. Ha jól emlékszem, egy New York-i nappali, ami mondjuk ritkaság, hogy az ember ilyet tervez, de lesznek az ember ilyet tervez. de lesznek azért olyan képek is, amik nem egy ilyen típusú teret, hanem például az előbb említett panelos lakóépületeknek az éppen minimál 18 négyzetméteres alapteletét mutatja, de megint csak ez a kép mutatja azt, hogy amennyiben mi építészek még egy pici alapterületű nappalit is úgy tervezünk meg, hogy egy légtérben lehet összefogni a szomszédos étkezővel, konyhával, vagy akár egyéb közlekedő terekkel, akkor ez a 17-18 négyzetméteres minimum természetesen pszichésen sokkal nagyobbnak érződik, és sokkal kellemesebb légterének látjuk a dolgot. Fölmerült a kérdés az, hogy egyenes arányban van-e a nappalinak a mérete az egész lakás méretével. Mert ugye azt mondtam, hogy hát minél elegánsabb egy lakás, minél nagyobb egy lakás, annál nagyobb szokott lenni a nappal, és ez tényleg így van. Én azért azt szoktam hozzátenni, hogy ez a fajta egyenes arány, ez a garzonlakásoknál borul föl egy picit csak. Mert minél kisebb egy lakás, valóban annál szűkösebb a nappali, hogy a többi, a lakás többi funkcióját, hálószálkat, fűrőszálkat, konyhákat is mind-mind megfelelő négyzetméterre meg tudjuk tervezni. De amikor garzonról van szó, tehát összesen egy szobás lakásról van szó, akkor azért borul fel ez egyenes arányosság, mert ennek az egy szobának nem csak a vendégfogadást és a pihenés helyszínéül kell szolgálnia, hanem ennek az egy szobának kell hálószobaként is üzemelni, nappali térként is üzemelni, és étkező térként, a legtöbb esetben étkező térként is üzemelni, meg természetesen, hogy valami minimális munkahelyi térként, hiszen majdnem minden lakásban most már persze otthon van számítógép, vagy valami egyéb munkaeszköz. És ez azt jelenti, hogy mivel az összes funkció ebbe az egy térbe kell, hogy elhelyezkedjen, ezért azért nem javasoljuk azt, hogy egy gazdó lakásban épp 17 négyzetméteres legyen a nappali, ott inkább legyen minimum 20-22 négyzetméter, de mondjuk egy nappali plusz két félszobás lakásban, ami mondjuk 55 négyzetméter, és van két kisebb 8-10 négyzetméteres főszobája, tehát vannak hálószobák, meg van mondjuk egy étkezőkonyha, ott simán elképzelhető az, hogy a tervező a nappalit akár éppen a otték szerinti minimumra 17 négyzetméterre fogja leszűkíteni, hiszen ott a nappali valószínűleg tényleg csak azt a primer funkciót szolgálja, amire megterveztük. Amúgy megint egy jogos kérdés lehet részletekről az, hogy valóban csak a vendégfogadásnak, pihenésnek a szintere a nappali, vagy pedig hálószobaként is kell, hogy üzemeljen a dolog. És ez nagyon fontos kérdés, különösen azoknál a lakásoknál, ahol nem tudjuk, hogy ki fog benne lakni, magyarul a társasházaknál, vagy sok esetben sorházas, átriumházas beépítéseknél. Ha tervezünk egy családi házat, ismerjük a megbízót, ott a legritkább esetben szokták kérni azt, a nappaliban is elképzelhető azt, hogy a család egyik tagja, vagy éppen a szülők alszanak, mert egy családi háznál azért mindig van arra lehetőség, hogy minden családtagnak, vagy akár kettessével külön hálószobát is biztosítsunk. De egy több lakás háznál, főleg az előbb említett kisebbeknél, és nem csak a garzóra gondolok, egy 50-60 vagy akár egy 70 négyzetméteres lakásnál simán elképzelhető az, hogy van egy nappali, és van mellette két hálószoba, tehát egy normális átlagos lakás, és van egy átlagos család, aki beköltözik ide, szülő, két gyerek, akkor valószínűleg a szülők egy idő után, amikor a gyerekek már iskolába mennek, a két hálószobát nekik fogják adni külön-külön, különösen, hogyha különböző neműek, de még hogyha azonos neműek esnek akkor is, és a szülők beköltöznek a nappaliba. Magyarul nekünk úgy kell mindig megterveznünk a nappalit, még egyszer mondom, körülbelül ilyen lakásnagyságnál, talán olyan 90-100 négyzetméter fölötti lakásnál már várható az, vagy számíthatunk rá arra, hogy a nappali fekhelymentes legyen, de az adatti lakásoknál azért elképzelhető az, hogy a nappaliba is esetleg fognak aludni. És ez azt jelenti, hogy a nappalinak nem csak a bútorozását, hanem a nappalinak egyéb funkcióval való kapcsolatát, mint például étkező konyha, úgy kell megtervezzük, hogy föltételezzük azt, hogy netán esetleg valamikor, vagy rögtön a beköltözés után fekhelyes lesz a nappali. Ez azt jelenti, hogy azt javasoljuk nektek mindig, hogy a nappali és az étkezőnek, illetve a konyhának legyen egy intenzív kapcsolata, akár egy légtérben is lehet ez a három együtt, hiszen a legtöbb lakásban ez azért így van. De az építész mindenképpen úgy tervezze meg ezeket a tereket, hogy igény esetén különösebb funkcionális vesztesség nélkül ezek leválaszthatóak legyenek egymásból, különösen a nappali, az étkezés a konyha légterétől, de leginkább a konyha legyen olyan, hogy akár csak valami pulttal vagy bármivel kapcsolja a nappali, az, hogy utólag azt nem túl nagy erőfeszítéssel, nem a lakás funkcionálásának a tönkretétével le lehessen választani. Magyarul egy bizonyos fajta flexibilitással egy lakásnak feltétlenül rendelkezni kell akkor, amikor nem tudjuk, hogy ki fog oda beköltözni, hiszen minden egyes családnak vagy egyes embereknek, nem feltétlenül család költözik egy lakásba, mások és mások az igényeik. Hát itt láttok még ilyen nappali képeket, és persze a nappali az a funkció, ahol a kétszintesség, nagyobb belmagasság, az átlagosan nagyobb belmagasság, különösen megint csak hát szabadonálló családjázak esetében, vagy sorházak esetében, vagy társházi lakások felső szintjeinél, tehát a penthouse-os részeknél, tetőtérbeépítéseknél képzelhető el kétszintes tér, és ott természetesen a nappali és a fölöttelő szinteknek a kapcsolatára is hát gondolni kell, amiközben tervezzük. Itt láttok még nappali térkapcsolatokat, nappal és a környezetnek a kapcsolata. És megint csak egy kép arra, hogy mindig azt mondom, hogy a belmagasság 250, 270, vagy helyenséggel 350, de világos, hogy akkor, amikor egy szabadon álló családi házat tervezünk, vagy megint csak egy többlakásház felső szintű lakásét tervezzük meg, akkor sokkal szabadabbak a térbeli lehetőségeink is, mert ennél a lakásnál is mennyivel más a térnek az érzete azáltal, hogy egy ferde, félnyeregtetővel zárt el az építész a nappalinak a terét, és még ráadásul oda felső megvilágításokat is helyezett. Tehát egy nagyon különös, szinte olyan exteriőrizése van az embernek a belső tér tekintetében. És aztán azért is jó ez a kép, mert ugyan azt mondtam nektek a legelején, az óra legelején, hogy nagy szívvel nézzük mindig a háznak a külső részét, anyagait, tömegét, stb. És nem ismétlem el. És egyébként meg a belső tér tekintetében meg ott vannak az irgalmatlanul racionális korlátok, az 5-10 centikkel való játék, és a többi, és a bútorozások, használati zónák. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen szembeállítás, hogy van az építészet és a klassz dolog, és van a nagyon racionális, hát funkciósan kielégítendő dolog a lakás. De ez a kép mutatja azt is, hogy nem feltétlen így áll szembe egymással a kreativitás és a racionalitás, hanem a lakás belső terének a megterjedésénél is, a megvilágításnak a megterjedésénél, a tér elemeinek a megterjedéséhez is legalább annyi kreativitás kell a belső teret illetően, mint mondjuk akkor, amikor a ház tömegét, homlokzatát, anyagait, színeit próbáljuk megtervezni. Tudom, hogy hallgatókorban, mert én is így voltam vele, én ezt igazából nem láttam. Tehát amikor egy fürdőszobánál azt mondta egy konzulens, hogy de a 10 centivel több lett volna, mennyivel jobb lett volna az egész lakás, emiatt levont valamit az osztályzatból, akkor baromira mérges voltam, mert miért nem az építészetről beszélünk, miért ilyen 10 centigről beszélünk, hogy most befér a törülköző tartó, a mosógép meg a WC közé, vagy éppen nem férve törülköző tartó, meg persze a konzulens már számtalan értelezett, tehát látta a problémákat. Én csak jelzem számotokra azt, hogy a belső tér a funkció megterjedésénél is legalább olyan mértékű kreativitásra van szükségünk mind a metafunkciós tudás mellett, mint egy háznak a külső képének a megtervezésekor. És hát persze egy nappalinál azért fontos az, hogy hogyan bútorozzuk. El kell érznünk benne ülőgarnitúrát, ami lehet éppensége egy ágynak kinyitható ülőgarnitúra is. Megint kérdésként fölmerül az, hogy mi az, ami az ülőgarnitúra mérete, meg nagyságomvel számolunk, hiszen számtalan ülőgarnitúrát lehet látni. Azt szoktuk javasolni, hogy a kereskedelemmel kapható normális, átlagos ülőgarnitúrát kell mindig berajzolni, amikor bútorozzuk a nappalit vagy az egyéb helységeket is. Tehát ne egyedi bútorokba gondolkozzatok, hanem olyanokba, amiket az IKEA-ba, KIKA-ba vagy egyéb más bútoráruházakban meg lehet találni. Magyarul legyen egy két vagy három üléses, mert a heverő, legyenek fotelek, vagy egy három, egy kettes, meg egy egyes fotel, meg egy dohányzó asztal, természetesen nem kell mondanom. Ami a bútorozást illeti, mindig úgy írjuk ki a feladatot, és ez is lehet, hogy bosszant titeket, hogy be kell bútorozni a lakást. Az ember őrül, hogyha megterez az egész házat, és a végére alig marad ideje a bútorozásra, és miért nem tudjuk mi elképzelni oktatók azt, hogy ez be van bútorozva. Azért kérjük a bútorozást tőletek, mert ezzel lehet igazolnotok azt, elsősorban önmagatok előtt, utána másosorban előttünk, mert mi valóban el tudjuk képzelni a bútort benne. Az, hogy az a lakószoba, vagy konyha, vagy fürdőszoba, tök mindegy milyen funkció, az valóban jó méretűje arra a funkcióra, amire ti terveztétek. Tehát ha van egy 4,5 négyzetméteres fürdőszoba, akkor én azt körülbelül el tudom kézzel, hogy berendezhető-e vagy sem, de azért kérjük azt, hogy rendezzétek be, rajzoljátok be a kádat, mosdót, stb., hogy ti magatok is lássátok azt, hogy ez valóban alkalmas rá, lehet, hogy éppen szűkíteni lehet valahol, és mondjuk a mellettelő gardrób lehet nagyobb, vagy lehet, hogy egy elegánsabb lakás esetében éppenséggel bővíteni lehet ennek az alapterületét, vagy éppen sarokkádat akartok berakni, vagy éppen még egy zuhanyozó is befér. Tehát pont a bútorozás az, amivel igazolni tudjuk a térnek a használhatóságát. Könyvespolc. Voltak olyan hallgatók, akik azt mondták konzultáción, hogy de hát tanárom, most már könyvespolcot már csak ne kelljen betervezni, hát senki nem olvas, és most már úgyis csak vetítünk, és akkor abba állapodtunk meg, hogy rendben van, de akkor legalább legyen egy üres fal felett arra, ahova vetíteni lehet projektorról, és akkor persze arra gondoltuk, hogy hát aki nem vetít, az meg majd oda könyvespolcot rak. Megint csak arra szeretnék utalni, hogy nagyon sokfajta igény van, látok olyan nappalit is, ahol nincs egy szemkönyv se, nem azért, mert nem olvas, lehet, hogy egy könyvtár szobája külön, vagy éppen kevesebb a könyve, vagy valakinek sokkal több a könyve, hogy próbáljátok meg értelemszerűen úgy megtervezni mindig a nappalinak a fal felületeit, a bejárati ajtait, az ablakait, stb., hogy az a fajta bútorozás, amely nappaliba szokásos, az beférjen oda. Hát megint csak nappali terek, és persze most kandallóról is lehetne egy-két mondatot mondani, de hát ez nem olyan általános, a lakásoknak mondjuk töredékében lehet csak kandallót elérzni. Pusztán csak azért vetítem ezt, hogy lehessen érzékelni azt, hogy még vannak olyan a nappaliból is olyan beépített építészeti elemek, például egy kandalló, vagy cserépkája, vagy bármi más, amelyek a nappali terét nagyon erősen karakterizálják, egy térbeállított kandalló, mint az előzőképpen, vagy éppen a fal végén levő, vagy a nappali végén levő besülyeztett kandalló, egy másfajta burkolata. Megint csak azért jó nézni ezeket a képeket, mert a legtöbb esetben 100-as vagy 200-as léptékben tervezitek meg a funkciót, és az alapra az ez mindössze egy téglalap lesz. De hogyha a fejetekben benne van az a kép, amit körülbelül szeretnétek létrehozni, akkor válik élővé az ominózus terv. Persze, hogyha a belső téri képet rajzoltok, akkor meg is lehet azt mutatni. És hát megint csak az anyagválasztás, hogy mennyire erősen meghatározza, vagy a színek mennyire erősen meghatározzák azt, hogy egy nappalinak milyen a hatása. Egy nagyon hideg, abszolút modern nappalikat láthatok az korábbi képeken, vagy éppen az egyik nappali hátán már egy ciklopkőből kirakott falat, és egy inkább egy ilyen vidéki kúriára jellemző világot mutat ez a nappali, bár lehet látni, hogy bizonyos bútorok, lámpák meg egyfajta modernitást tükröznek, és ebből fakad a nappalinak a karaktere. Megint csak azt tudom mondani, hogy szinte az egyetemi tanulmányaitok során ilyen mélységben nem kell sosem megtervezzetek egy lakást, hogy ennyire pontosan meg legyenek tervezve a bútorok, színek, anyagok, stb. De amikor élesben kell majd terveznetek, különösen családi az esetében, akkor persze ilyen mélységben kell átgondolni, hogy a megbízóval valamilyen kapcsolatot ki tudjatok alakítani. Egy ház, most ez egy külső kép, éppen ez talán a sokatok által ismert magház a Rottenberg utcában itt Budapesten. Dévényi Tamás által tervezett ház, egyfajta ilyen ikon épület, mindenkinek egy origó ez a ház, és sokszor hivatkozunk rá, különösen a beépítés miatt, de most nem térnék ki. Ez egy garzonház, fiataloknak készült. Egyébként azt találta ki a beruházó, egyébként egy bankember volt, hogy mindenki a fővárosban, már a beruházók többsége a fővárosban az elegáns jobb helyeket keresi, mert ott eladhatóak a lakások, és vannak olyan helye a fővárosnak, amik egyébként közlekedéssel tökéletesen jó helyen vannak, meg a város közepén vannak, de mondjuk pont azért, mert hát ők nem igazán jó hírű környékek, finoman szólva, ezért ott senki nem akar lakást venni, és nagyon-nagyon olcsóak az üres telkek. És ebből az üres telkekből összevásárolt néhányat, talán ötöt, és megbízott építészeket talán az első kettőre, az első körben azért, vagy arra, hogy tervezzenek elsősorban tényleg fiataloknak, egyetemet végzetteknek egy olyan garzonházat, amelyik azért válik majd eladhatóvá, és ez ott a lényeg, mert olyan hozzáadott építészeti értékkel rendelkezik, nagyon ritka, hogy ilyen megbízást kap valaki, ami miatt szeretni fogják az emberek, és meg fogják venni ott a lakást. Hát ez a keleti pályaudvar mellett van, tényleg nem igazán különösebben jó hírű környék, bár szemben van ott a nem messze az Altorosi Egyetem, meg kórház, meg ilyesmi, tehát most már azért ki van, mert jobb a helyzet, és akkor megbízták a Dévinyit, hogy tervezze egy ilyen házat, és egy nagyon izgalmas épületet tervezett, aki nem ismer, érdemes egyszer elzarándokolni oda, itt a sarkon, itt alattom egy kocsma, ami egyébként nem is egy olyan rossz hely. És van egy belső udvar, amelyik nyitott mindenki számára, egy kis parkra végződik, tehát egy kifejezetten kellemes lakókörnyezet jött létre, ami miatt nem volt egyébként folytatás a dolognak, megint csak tanúságos, nem most itt a lakáseladással kapcsolatban kéne elmondom, de már itt tartunk, az, hogy nem volt gazdaságos az egész dolog, és nem azért, mert rossz hírű környéken nem voltak eladhatóak a lakások, hanem azért, mert hogy, mint hogy látjátok, ez két sávból áll az a ház, és egy üvegezett folyosó köti össze a szinteket egymással. Nagyon hosszúak a közlekedők, mert hogy sok kislakást kellett kiszolgálni, ilyen oldalfolyosós rendszerű az épület, és amikor kiszámolták a végén már, amikor megépült a ház, az eladható területek és az összterületeknek az arányát, az kb. 50%-ra jött ki. Pedig azt szokták mondani a beruházók, hogy egy szabadon álló lakóépületnél ennek az aránynak az az ideális, ha 80%, hát ez már kizsigerelés, 80% legyen eladható felület, és egy foki esetén pedig minimum 70%-ot szoktak kérni tőlünk, az alatt, hogy szóba se állnak velünk a vázlatterv után. Itt viszont hát lényegesen kevesebb volt, tehát volt egy nagyon izgalmas építészeti végeredmény, de gazdaságilag pedig egy csőd volt, és ebből az következett, hogy az a beruházó, aki szeretett volna még négyet építeni, az a beruházó végül is elállt az összes többitől, és talán egy következő épület, a úgynevezett passzásház, amit a Dobay tanár úr tervezett, az ipartanszék vezetője, még az épült meg, aztán utána ez is úgy lezárodott ez a fajta beruházás. De amiért szerettem volna mutatni, az, hogy ezek garzonlakások, pici 30 négyzetméter körül lakásokkal, és egy léptérben van természetesen a konyha, meg még ahogy látjátok, majdnem a fürdőszoba is, bár hogyha be van csukva a fürdőszoba ajtaja, akkor azért a fürdőszoba egy zárható úgy. És milyen apró építészeti eszközei voltak a tervezőnek arra, hogy még a fürdőszobának az alapterületét is valamiképpen a nappali alapterületébe bevonja. A fürdőszobának a falait nem futatta föl egész a mennyezetig, mint egy doboz, mint egy térbeli tárgyat helyezte el a nappaliba, és a konyhának a szekrény sora az, ami ott elfut mögötte, tehát még egy pici pakoló felett alakult itt ki. Ami persze inkább csak egy pszichés plusz, hogy tulajdonképpen a fürdőnek az a nagyon pici keskeny zóna és a nappali légteréhez kapcsolódik. Hát amúgy tényleg ezek a fürdőszobák minimálisak, mélységükben 90 cm mély, az egyik oldalán van egy vécé, a másik oldalán épp egy zuhany fér be, és szemben van egy mosdó, és a legtöbb eset azért nyitva van az ajtó, mert az ember fogat most benne, akkor már a feneke majdnem az ajtóhoz ér. De éppen még azért működik, és pont azt a funkciót kiszolgálja, hogyha az embernek nincs sok pénze, akkor azért mégis egy nagyon klassz minőségű lakást kap, és még egyszer mondom, az egész háznak a milliója az egy nagyon karakteres és szerethető dolog. Hát és persze ilyen minimál lakások, nem könyves polc, hanem egy nagy gipszkartonfalba be van sűjesztve egy polc, tehát egy ilyen elegáns dolog. És hát ilyen, hát nagyon nehezen emészthető ábrákat fogtok majd látni a tankönyvben, aminek természetesen a méreteit, ezeket az adatokat, amiket itt láttok, nem függ tőletek számon kérni, de azért annyit megkérdezhetünk, hogy mondjuk egy fotelnek körülbelül mi a mérete, és ebből látszik ezek az ominózus szürke használati zónák, hogy hát bizonyos távolságokat kell tartani a bútorozásnál. De most azért most nem fogunk rákérdezni, hogy ez most mennyi. A lényeg az, hogy mondjuk legalább 20 centinél nagyobb méretet mondjatok. És hát itt kicsit részletesebben, de ugyanez. Munkahely, talán a tankönyv nem tudom mennyire utal arra, hogy ez esetleg egyre fokozottabb igény lesz a lakásokkal szemben az otthon dolgozás miatt. A számítógépek elterjedéséből ugye ez következik, hogy nagyon sokfajta munkaterület akár otthon is végezhető. Vannak olyan cégek, akik megint csak spórolás miatt nem hoznak létre munkahelyeket fűtéssel, munkállomással, világítással, teakonyával, stb., hanem inkább otthon dolgoztatják az alkalmazottaikat vagy a kollégákat, de ehhez természetesen otthon nekünk építészeknek kell megteremteni azt a minimális helyet, ahova ez a munkaállomás, most itt éppenséggel egy ilyen térbeli helyzet, amely izgalmas építészeti, nem tudom, helyzet létre tud jönni. Vagy akár mondjuk egy hát hagyományosan régi építészi íróasztal, mert hogy párhuzamon az volt, meg nem tör adít, ilyesmiket manapság már tudom, senki nem nagyon használ. Belső lépcső, néhány kép, megint csak természetesen a lakásoknál, amelyek családiház, sorházak, vagy éppen társházaknak elsőbb a felső szintű lakásai. A lépcső elhelyezés az mindig egy kérdés, hogy hová tegyük a lépcsőt. És azt szoktam mondani, hogy ez ügyben három javaslattal lehet élni. Nagyobb, nem tudom én, zónákkal. Az egyik az, amit nagyon sok megbízó szokott kérni családjáz esetében, az, hogy az előszobába szeretné a lépcsőt elhelyezni. Aminek az az előnye, hogy a tetőtéri vagy a felső emeleti funkciók a belső téri funkciókon való áthaladás nélkül rögtön közvetlenül elérhetőek. És ez abban az esetben, hogyha a szülői háló lent van az alsó szinten, és a gyerekek vannak fönt, ami megint egy általános eset, abban az esetben egy ideális dolog, vagy éppen egy funkcionálisan ideális dolog, mert hogyha a gyerekek nőnek, akkor ők még a család zavarása nélkül, akár egyedül, akár a partnerekkel együtt föl tudnak menni a felső szintű hálószobába. Mutatok olyat is. És akár, de most viccen kívül, akár tényleg egy idő után le lehet zárni, külön lakásként is tud üzemelni ez a felső szintű alaprajz. Ideális helyzet az, amikor a lakás közepén helyezkedik el a lépcső, és ez azért jó, mert amikor fölmegyünk a felső emeleti részre, akkor ha középen érkezünk oda, akkor viszonylag kis közlekedővel az összes felső funkció elérhető. Amúgy pedig azért kevésbé szeretik sok esetben az előszobából fölmenő lépcsőt, mert az előszoba mindig egy picit hidegebb funkció, most nem hőérzetért, nem bár úgy is egyébként, hanem inkább burkolatát tekintve, főleg ilyenkor télen ez egy koszosabb dolog, általában csizmák, esernyők, téli kabátok, stb. Tehát nem egy kellemes dolog, hogy a nappali vagy a lakás egyéb helységéből kimegyünk ebbe az előszobába, és onnan kell, hogy fölmenjünk az emeleti vagy tetőtéri részbe, vagy a felső szinti részbe. Tehát, hogyha a lakás közepén helyezkedik el valahol a lépcső, akkor az egy ideális dolog. Még nem kell a nappalin keresztül mennünk ahhoz, hogy fölmenjünk a felső szintre, tehát a nappalinak van valamiféle intimitása, de akár lehet egyfajta vizuális kapcsolat is már a nappal és a lakás közepén levő lépcsők között. És persze a harmadik megoldás az, amikor mondjuk a nappaliból, mint ebben az esetben is megy fel a lépcső, tehát egy olyan család esetében, ahol nem akarják azt, hogy akár nagyobb gyerekek esetében is ennyire szegregálódjon a család, hanem egy családról van szó, tehát egyáltalán nem zavar senkit az, hogy fölmennek a nappaliból. Ott természetesen azt kérik tőlünk, hogy a nappaliból menjen fel a lépcső. Különösen azért, mert a nappaliból induló lépcső építészetileg is, meg téri elhelyezkedési tekintés egy szép elem lehet. Tehát világos, hogy egy lépcső két fal között lépcsőházszerrel megy föl, az nem a lakásnak a dísze vagy az éke. Hogyha a nappaliban térbe áll egy lépcső, mint például itt is, de talán lesznek más képek, például itt vagy itt, akkor az egy nagyon izgalmas téri elem is lehet éppenséggel a nappali tekintetében. Sokszor kérdezzük vizsgán tőletek azt, hogy mit csinálnátok egy családi házban, és akkor van egy kérdés, hogy például a lépcső elhelyezés tekinteti, vagy háztartási helyiséget tekinteti, és a többi, hová tennétek. És akkor lehet persze válaszolni azt, hogy lehet ilyen, meg olyan, meg amolyan verzió, de a leghelyesebb válasz az, hogy oda tennénk, ahova a megbízó kívánja. Tehát egy családi az esetében ez a döntő. Amikor valakivel beszélgettünk, egy családdal, akkor az ő igényeinek a pontos kielégítése az, ami fontos, de természetesen mindig fontos az, hogy mellette megemlítsük azt a szakmai tapasztalatot, amivel mi magunk rendelkezünk. Tehát, ha ő azt mondja, hogy menjen az előszobából a lépcsőn, mert hogy annyira jó lesz a gyerekeknek, stb., akkor megemlíthetjük azt, hogy egyébként meg a többi helyre elhelyezett lépcsőnek milyen előnye hátrány van. Hát, ha ez alapján másként dönt, egyébként ezt el is várják tőlünk. Tehát egyfajta mechanikus igénykielégítés az nem éppen a legjobb építészeti magatartás, egy építész magatartás. Az fontos dolog, hogy egy végső döntés után kielégítsük az igényeket, de az is fontos, hogy villantsuk föl azokat a lehetőségeket, amivel egy laikus esetleg nem rendelkezik, vagy még nem tud, de mi már ismerjük azokat. És itt van például egy előszobából fölmenő lépcső, aminek megint csak előnye az, hogy egy előszoba általában szűk, mert hogy arra nem nagyon szoktunk négyzetmétert áldozni, hogy minél több négyzetmétert a fő funkcióknak adjunk. De persze, hogyha egy térbeli lépcső elhelyezkedik az előszobában, akkor a lépcsőnek a tere az előszoba légterét is növeli, és egy sokkal kellemesebb légtér tud kialakulni. Például, hogyha egy ilyen lépcső helyezkedik el ott. Hát a következő funkció, csak azért néztem az órámra, mert úgyis valahol abba kell hagynom, 3-4-2-kor, ahol tartok, ott abba fog majdni, és a maradék funkciók jöttnek a következő órára. Tehát a következő funkció, mint ahogy látszik, bár lehet, hogy itt ez a képen elég nehezen lehet látni, az a konyha. És azért raktam be ezt a régi képet, mert talán a konyha az egyik olyan funkciós egysége a lakásnak, ami a legtöbbet változott az idők során, különösen a 20. században. Meg talán a fürdőszoba ugye persze a másik, a hálószobák, nappalik, előszobák, lépcsők, stb. Azok azért különösebb váltáson nem mentek keresztül a történelem során, de a konyha főleg a berendezését tekintve, talán nem is a nagyságát, de főleg a berendezését tekintve igen. Hát itt egy régi konyhát láttok, amiben még az étkező is benne van, a különálló konyhai elemek, mint sütő, stb. Vagy még ugye mondjuk a II. Világháború utánig hűtőszekrény sem nagyon volt a konyhákban, tehát nagyon hasonló volt a berendezése, akár mint egy szobáink, redenc, tárlóhelységek, ilyesmi. És persze a modern konyhánál, amit itt alul látok, azért szoktak egyébként frankfurti konyhának hívni, mert Frankfurtban volt egy építészeti kiállítás még a múlt század 30-as éveiben, ahol először bemutatták ezt az elemes, beépített konyhabútort, azt a fajta hát bútorzatot, amit máig is használunk, és ami a legtöbb konyhánál hát ma is teljesen általános. És itt látjátok azokat az ergonómiai méreteket, felső szekrény, alsó szekrény méreteket, amiket mindig a beépítéskor használunk el. Én ezeket a méreteket nem mondom el, de ezek azért tényleg fontosak, a magassági méretek, a szélességi méretek, a két konyhabútor közötti méret, meg még a felső szekrénynek is a körülbelül méret, ott már egy picit nagyobb a lehetőség, mert egy konyhának a megtervezésénél ez természetesen alapelem kell, hogy legyen. Nagyon-nagyon ritka az a beruházó vagy megbízó, aki nem az elemes típus konyhabútort kéri, de még aki asztalossal gyártatja a konyhabútort, az is általában ezeket a méreteket szokta alapul venni. Hát a tankönyv is, meg talán általában a belső építészettel foglalkozó könyvek, vagy a konyhával foglalkozó könyvek szoktak egyfajta funkciós rendet javasolni a konyhák tekintetében. És azért fogalmaztam így, hogy nem én javaslok, mert én ebben egy picit szkeptikusabb vagyok, hogy bármilyen funkciós rendet én itt elmondjak nektek, amit hát illő lenne figyelembe venni vagy betartani, mert szerintem azért ilyen nem nagyon van, vagy ami van, azt talán nem is kell tanítani, mert azt minden józan ember tudja. De általában ugye azt szokták mondani, és ez ábra ezt mutatja, hogy az egy ideális funkciós rend egy konyhánál, hogy van egy frigider, az való itt van a szélén, csak éppen alig látszik, a frigiderből kivesszük az ételt, valamit csinálunk vele, utána megmossuk, mondjuk szétszedjük, kicsomagoljuk, megmossuk az ételt, előkészítjük az ételt, majd megsütjük, vagy megfőzzük az ételt, majd pedig levesszük az ételt a gáz- vagy villanytűzhelyről, és utána tálaljuk az ételt. Tehát ez olyan logikus, és hogyha ezeket a funkciókat így szépen egymás mellett helyezzük el, akkor egy ideális konyhát kapunk. Valóban ez tényleg ez egy ilyen jó dolog, de hát hogyha végig gondoljátok otthon a konyhátokat, hát gondolom nagyon kevés embernek van pont ilyen funkciós rendű konyha, és egyébként meg egy jól használható konyha van. Van, akinek kétsoros konyhája van, erről is egyébként lesz szó, ahol mondjuk szemben van a mosogató, mint mondjuk a dolgozó pult, tehát amit elmosunk a mosogató, mondjuk egy paradicsomot, azt át kell vinni a másik pultra. Tehát tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ez egy milyen szörnyűség, mert csöpök közben a paradicsom, miközben átviszük, tehát afunkcionális az egész, de valóságban ez egyáltalán nem afunkcionális ez a dolog. Ha egy pár csöp lecsöppen, az különösebb problémát nem jelent, vagy éppen megtörjük, miután kivettük a mosogatóból. Tehát ez a fajta funkcionalitás, vagy a funkcionalitásnak a sorrendisége, azt én úgy gondolom, hogy nyugodtan ránk lehet bízni, vagy rátok lehet bízni. Nem tudom elképzelni, hogy annyira afunkciós konyhát tervezzen valaki, ami nagyon hibás lenne, vagy amiatt egy konyha használhatatlan lenne. Azt, hogy hova helyezzük el a konyhában a fő funkciós elemeket, azért az mégis fontos, persze. A frigider az általában egy magasabb elem szokott lenni. Régebben a frigiderek befértek még a pult alá, mert egy 120 literes frigider befér, de manapság még egy garzó lakásban is nagy frigidert szoktunk venni. És a legtöbb esetben ezeket a frigidereket az a jó, hogyha a sarokba rakjuk be, mert hogy ezek árnyékolnak, tehát valóban a konyhapult közepére tennénk a frigit, akkor az ablak és a frigider utáni rész árnyékos lenne, és nem igazán lenne megfelelő munkapultnak. Meg ez a fajta toronyszerűsége megint csak inspirálja a dolgot, hogy valóban a sarokba tegyük be. Az, hogy a mosogatót hova tegyük el, az már sokkal szabadabb lehetőségünk van. Régebben azt tanították még talán nekünk is, hogy nem igazán ideális az ablak alá elhelyezni a mosogatót, mert ha az ablak alá rakjuk, a mosogatónak a nagysága 85 centi, az ablak parapet kb. 90 centi, vagy a legtöbb esetben 90 centi, persze az építész teljesen szabadon is megválaszthatja az ablakot, akkor annak az a hátránya van, a mosogató csaptelepét, hogyha elképzeljétek, akkor attól nem lehet kinyitni az ablakot, és egyébként ez teljesen igaz is egyébként. De persze az ablakot bukóüzemmódban lehet használni, természetesen nem feltétlen kell a falból, hogy kijöjjön a mosogató csaptelepe, lehet, hogy a mosogatóból jön ki. Természetesen lehet az ablakot egy magasabb parapettel is tervezni. Angliában például a konyhai mosogató 90%-a ablak alatt van, mert ott valamiképpen azt terjedt el, vagy a megbízók azt szeretik, hogy miközben, ha már egyszer egy ilyen ronda foglalatosságot kell végezni, mint mosogatás, legalább nézzünk ki, és ne mondjuk a csempézett falat nézzük. De nem tudom, hogy miért van így, de ott ez viszonylag általános a dolog. Tehát a mosogató elhelyezésében viszonylag szabad a kezünk. Ami a tűzhely elhelyezését illeti, ott is viszonylag szabad a kezünk, egy picit kötöttebb a dolog. Amit javasolni szoktunk az, hogy ne kerüljön a tűzhely közvetlen a sarokba. Tehát pedig tudom, hogy sok helyen úgy van, és ezt csak azért kérjük, vagy azért javasoljuk, hogy legalább egy 30 centis sáv, vagy konyhapult sáv legyen a sarok és a tűzhely között, hogyha mondjuk 4 tűzhely rózsát, vagy gázrás, vagy villanyrózsát föltételezünk, akkor mind a szélső tűzhely elemekről mindkét oldalra, jobbra és balra is le tudjuk húzni az ételt, amit megfőztünk, tehát ne kelljen egy másikon keresztül emelni a lábast, és ebből fakadóan csomó veszély, meg kellemetlenség lehet. Tehát az, hogy a tűzhely térben áll, és legalább az egyik oldal egy 30 centis elem van, az egy ideális dolog. És amit természetesen nem javaslunk, hanem kérünk inkább, az, hogy az ablak alá, de még csak részben sem ne kerüljön a tűzhely, nem csak azért, mert persze, hogy a tűzhelyen vagy lábos nem tud kinyitni az ablakot, nem csak azért, mert ugye a lábosban rottyogva a méter az ándan be fogja szennyezni az ablakot, és folyamatosan tisztítani kell. Elsősorban azért, mert a tűzhely fölötti elszívó berendezés teljesen általános, szinte mindenki berakja vagy betervezi, és világos, egy elszívó berendezés, amit ismertek, hogy milyen, azt nem lehet az ablakra fölcsavarozni, csak egy fix falra. Tehát ezért a tűzhelynek ez az elrendezése, vagy ez a helye. Fölmerült még persze a mosogatógép kérdés, hogy legyen, ne legyen. Természetesen az a javaslat, hogy legyen még egy kis lakásban is, talán egy garzonban persze nem, de már olyan lakásban a hálószobát is terveztek, tehát legalább két szoba van. Megint csak javasolt a mosogatógép elhelyezése, hogy legalább a lehetősége annak, ti építészként gondoljatok arra, hogy hova lehet berakni, hogyha nem is veszi meg valaki, későbbiekben erre lehetősége legyen. Persze egy pici lakásnál, egy 40-50-60 négyzetméteres lakás esetében elképzelhető az is végszükség esetén, hogy valaki a keskebb mosogatógépbe gondolkozzon, tehát a 45 centi szélességűbe, hiszen ilyet gyárt az ipar pont az ilyen lakásokra, de persze az ideális dolog, hogy a 60 centisbe gondolkodunk. Megint csak azért, hogy mi építészek ne korlátozzuk a leendő lakókat arról, hogy a 10 fajta mosogatógépből csak azt az egyfajtát veheti meg, ami a keskenyebb kivitelű, mert egyébként ugyannyiba kerül pont azért, mert hogy azt meg drágább van vele előállítani. Azt, hogy ezek után, ha van mosogatógép, hány tálcást legyen maga a mosogató, hogy egy vagy két tálcás, megint a ti belátásotokra van bízva. Én megint csak azt javaslom, hogy akkor is nyugodtan lett két tálcás a mosogató, akinek van mosogatógép otthon, gondolom sokatoknak, tudjátok azt, hogy hát ha csak nincs valami nagy fegyelem otthon, akkor is ennek a két tálc is teli szokott lenni, mikor miközben berakjuk oda a csetres. De természetesen, hogyha úgy mérlegeltek, hogy egyéb funkciók sokkal fontosabbak, mint egy 80 centi széles mosogató, és csak egy 40 centinyi helyünk van, akkor persze akkor lehet mindent találni, hogy egy tálcás, még egyszer mondom, de csak akkor, hogyha van egy mosogatógép, vagy legalábbis a helyét. Az, hogy a tűzhely, illetve a fölötte levő égők, illetve a sütő meg a tűzhely így helyezkedik el, mint hogy a képen láthatjátok, hogy egy 60 centis pultként, vagy egy toronyként, hogy a tűz, vagy a sütő ilyen fejmagasságban legyen, és mondjuk a mikro alatt, az megint egy tervezési kérdés. Családiázak esetében természetesen attól függ, hogy a megbízó hogy szereti, vagy hogy akarja. Egy több lakás ház esetében pedig megint azt mondom, hogy rátok van bízva a dolog. Egy biztos, hogy a toronyban gondolkodtok, tehát az, hogy egy ilyen torony, ami szerintem azért egy jó dolog, meg majdnem mindenkin az úgy láttam, ezt szereti és szívesen veszi, bár van bizonyos nehézség, hogy a mikro ilyen magasan van, és hogy nehéz ki meg bevenni onnan az ételt, akkor megint csak ne egy konyhapult vagy egy funkciós rész közepére rakjátok a tornyot, mert az szétvágja, és a torony mögötti rész az erősen árnyékos lehet. Amúgy készült egy film, talán 20 évvel ezelőtt valami skandináv, dán vagy svéd film volt, amely kicsit kifigurázta ezt a konyhai funkcionalitást. Valamikor ugye az 50-es években játszódott, és azzal bízta meg egy konyhabútor gyártó cég, azzal bízott meg több embert, hogy menjenek ki különböző családokhoz, és ott egy hónapig éljenek együtt a családdal. Persze ez csak film volt, és a konyha sarkába állítsanak be egy ilyen magasan levő széket, kicsit olyan szék volt, mint egy teniszbírói szék, hogy föl kellett mászni egy létrán, és ott fönt ült az illető, hogy ne zavarja a családot, mert mintha ott se lenne. És az ott a dolga, hogy egy konyhai alaprajzot kapott, egy ilyen szép valószínűleg 50-es vagy egy 25-ös léptékű alaprajzot, és az ott a dolga, hogy bejelölje vonalakkal, hogy a házi asszony, vagy akár aki főz, az hogyan mozog a konyhába. És akkor minden nap egy ilyen, nem tudom, varró minta rajzot készített, ilyen átokkal teli volt az egész húzva, hogy keresztbe kasuló, hogyan mozogtak, mert ebből szűrte le a konyhabútor gyártott cikk, hogy mi az ideális elrendezése a különböző konyhai funkcióknak. És ez biztos azért erősen belém vésült, és azért vagyok ezügyben liberális veletek, mert hogy ez annyira agyrém volt, hogy akkor nézegetni kell. És az ott a lényeg persze, hát film, hogy neki semmilyen kapcsolatot nem volt szabad tartani a ott dolgozókkal, vagy a háziakkal, mert ugye az megzavarja őket a közlekedésbe, és esetleg, hogyha felé fordul és beszélget vele, akkor nem azt a normál konyhai utat jár be, amit egyébként bejárna, hogyha az illető nem lenne ott. De hát persze kapcsolatot létesített, és ebből fakadtak a bonyodalmak. Hát itt látjátok a konyhai rendezéseknek az alapelemeit. Egyenes konyhát, ott fölül L-alakú konyhát, U-alakú konyhát, vagy éppen a párhuzamos konyhát, vagy sziget konyhát, mint itt alul van. Tehát elképzelhető egy asztalszerű sziget is egy konyhának. Sőt, az is elképzelhető, vannak ilyen konyhák, ahol erre a szigetre helyezzük el a tűzhelyet egy térbeállított elszívóval, megint csak nagyobb, elegánsabb lakásoknál, akár társasházi lakásoknál is értelemszerűen, de az ilyen szigetszerű konyhánál inkább egy legalább 100 négyzetméteres lakás nagyság fölött szoktunk gondolni. Mindegyik megfelelő, ami őt át van húzza a Bitotnár úr könyvéből kimásolt áthozott dolognál, ott azért vannak bizonyos problémák, hogy nagyon közel kerülnek funkciók egymáshoz, vagy éppen az áttelenésük miatt nehezebben használható. Megint csak én úgy gondolom, hogy ez alapvetően a józanész birodalmába tartozik, különösebb ilyen tervezési, hát mondjuk instrukciókat ez ügyben nem kell adni. Ami a két konyhapult közötti távolságot illeti, azért ez mégis egy fontos adat. Arra azt szoktuk mondani, hogy minimum 90 centi legyen a két pult közötti távolság, U alakú konyhánál, párhuzamos konyhánál. De abban az esetben, hogyha az egyik oldalon, tehát nem a végén, mondjuk egy U alakú konyha esetében, az egyik oldalon van a tűzhely vagy a mosogatógép, ami a legtöbb esetben így van, akkor ez a távolság, ez legalább legyen 1 méter 20 centi. Hát egész egyszerűen csak azért, hogyha kinyitjuk a tűzhelyet és kinyomjuk a fenekünket a másik oldalon, akkor legalább legyen elég hely, és ez mondjuk a kb. 1 méter 20 centi, ami nem túl sok, az kb. Ennyi, az a minimálisan megfelelő. Hát itt láttok konyhákat, és természetesen ennek az eladásnak az anyagát is föl fogom tenni az internetre. Itt láttok egy szigetkonyhát, amely szigetkonyhán a szigetben van, eltéve a tűzhely térbálított. Hát itt egy kicsi stilizált elszívóval. U alakú konyha. És itt megvalósult konyhák, egy átlagos, talán lehet, hogy ez is panelépületnek a konyhája, megint csak arra tanulság ez a kép, hogy a konyhának, illetve a nyílászárónak a viszonyát hogyan határozzuk meg. Sokszor van szó, hogy a homlokzaton egy ablaknak az elhelyezése akkor ideális, hogyha a konyhának a sarkára esik, vagy néhány centire a saroktól, de világos, egy konyhának a bútorozását nagyon erősen befolyásolja, vagy éppen tönkreteheti azt, hogyha az ablak mondjuk egy méterrel a sarok felé helyezkedne el, mert akkor a felső szekrényt nem tudnánk egészen elfutatni az ablak, vagy a külső fali. Megint jogos lehet a kérdés az, hogy a huzamos tartózás a szolgáló elsieknél említettem a minimális 1/8-os ablakarányt, mi a helyzet a konyhánál? A konyhánál nincs semmifajta törvényi szabályozás, tehát magyarul ablaktalan helység is elképzelhető konyhára. Amit a tanszék javasolni szokott ez ügyben, és ez megint hangsúlyozom, nem a mi elméleti javaslatunk, hanem a sok éves tapasztalat alapján kialakult javaslat, az, hogy mondjuk egy kétszobás lakásnagyság fölött, tehát nem egy garzonnál vagy egy másodszobás lakásnál, egy kétszobás lakásnagyság fölött illik a konyhát kirakni a homlokzatra, és közvetlen megvilágítással ellátni. Tudok olyan nagyon jó minőségű, többszobás, nyugat-európai, tehát nálunknál gazdagabb országban épült lakásokról, ahol zárt belső konyháról beszélhetünk, vagy a nappalinak a legvégén, vagy valahol a lakás közepén van a konyha, mert természetesen mindig mérlegelnünk kell azt, hogy amennyiben egy nem túl nagy lakás esetében is kirakjuk a konyhát a homlokzatra, azzal minden bizonnyal egy hálószobának a lehetőségét veszítjük el. Tehát, hogyha ehelyett az étkező konyha helyett ezt kivesszük, és valahol a lakás közepébe helyezzük el, már hogyha erre persze van lehetőség, akkor ennek a helyére egy kiváló gyerekszobát vagy félszobát tudtunk volna elrakni. És természetesen a legtöbb esetben egy átlagos nagyságú lakásnál pont a hálószobában van hiány, tehát annak örülnénk, hogyha hálószobákból lenne több, vagy dolgozóból lenne több. Megint mélegelés kérdése, de azért a javaslat az, hogy így legyen. Azért is mondom ezt, mert én amikor tereztem több lakásházakat, és találkoztam a leendő lakókkal, mert az építés során már jönnek a lakók, akik le akarják foglalni a lakásokat, vagy még a recesszió előtt ez ugye így volt normálisan, most már se nem épül semmi, sem jönnek lakók. És ők azt kérdezték tőlünk, hogy garzon lakást akar, vagy kis lakást akar, de tudunk olyat mutatni, aminek van ablak a konyhán. És az egy elég jelentős, hát mondjuk furcsa érzés volt, hogy még egy garzonnál is azt szeret, és meg is fizette volna az árkülönbséget, de szerette volna azt, hogy legalább bármilyen kis ablak, ami persze nem csak a megvilágítás, hanem elsőbb a szellőzésre jó, legyen a konyhán, de persze ez mondjuk nagyon ritka esetben képzelte egy garzonlakás esetében. Azt, hogy közvetlen egy konyha kint van a homlokzaton, vagy mondjuk egy étkezőasztal még a konyha és a homlokzat között helyezkedik el, az természetesen egyáltalán nem probléma, tehát nem feltétlenül kell a konyha pultnak kifutni az ablakig, inkább az a fontos, hogy a konyhának a megvilágítottsága és mondjuk főleg a szellőztetése az nem más helyiségeken, mondjuk nappali téren keresztül kell, hogy megtörténje, hanem még ha egy légtérben is van nappalival, akkor is egy közvetlen szellőzési lehetősége legyen. Elalakú konyha, konyha és az étkezőnek a viszonya megint egy olyan, hát mondjuk térbeli helyzetet mutat ez a kép, ami láthatóan nem egy különösebben igényes lakásról van szó, egy átlagos, normális lakásról van szó, ahol egy légtérben van a konyha az étkezővel, de mégis egy olyan család költözne ide be, aki szeretné ezt leválasztani, mert mondjuk rengeteget főznek otthon, vagy nagyon zavarja őket az, hogy a konyhai illatok beáradnak az étkezőbe, meg esnek a mellettelő nappaliba, akkor lehet látni azt, hogy nagyon egyszerű eszközökkel a konyhát és az étkezőt egymástól le lehet választani. És egy olyan példa, ami megint csak a szabályoktól egy picit eltér a dolog. Ha megkérdeztek minket, hogy mit javaslunk, a fős és az alsó szekrény közé rakjunk be a ablakot vagy sem, akkor azt mondanám, hogy hát ne nagyon, mert a fős és az alsó szekrény közötti része az egy nagyon sokféle funkcióval felhasználható dolog, fűszerpolcokat lehet elhelyezni, fedők lóghatnak ott, kanalak lóghatnak ott, meg egyébként pedig, hogyha egy tűzhely van például ott, akkor az ablak nem igazán nyitható, állandóan bekoszolódik, stb. Tehát számtalan problémát jelent az, hogy a két felett között ott van egy ablak, és hát lehet látni azt, hogy a bútorozás csomó minden problémát jelent. De megnézzük ezt a képet, akkor azt mondjuk, hogy ezt nem lehet. Hát ez baromi szép, tök jól néz ki az egész. Azt mondja, hogy a lakótlan szék, hogy ilyet nem lehet, hát igen, lehet. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy milyen hátrányai vannak a dolognak, de ha a konyha egyéb részeivel, például itt az U-alakú résznek az egyéb szárnyain el tudjuk ezeket az előbb említett funkciókat helyezni, akkor miért ne lehetne egy ennyire szép kapcsolat a konyha és a körülötte levő táj között? Tehát akkor világos, hogy az építész ezt betervezi, különösen akkor, hogyha ezt a keskeny ablakot homlokzaton is jól el tudja helyezni. Konyha-étkező kapcsolat kis egyszerű tolóajtóval, megint csak térbeli kapcsolat, megint csak az átlagostól eltérő ablak elhelyezés a konyhába, hogy itt az építész azt mondta, hogy ja, hát azt tanítjátok, hogy legyen egy parapett a konyhai pult fölött, mert hogy ez a láthatok a csaptelepnek is jó, meg az egyéb tároló cuccoknak is jó, hát csinálok egy ilyen parapettet, és fölé teszem azt az ablakot, amivel a vizuális kapcsolatot a környezettel meg tudom teremteni. És megint azt mondom, hogy ránézek, akkor ez egy nagyon elegáns konyha, és szívesen laknék egy ilyen lakásban, mert ez a konyhája van, de azt tudnunk kell, hogy ennek az ára az, hogy nincs felső szekrényünk, vagy a felső szekrény, ami ötösleg fönt van, az már olyan magasságban van, hogy tényleg csak sálmiról lehet elérni, vagy csak egy kétméteres ember tudja elérni. Tehát valamit valamiért, és ez úgy gondolom, hogy ez mondjuk egy olyan kompromisszum, ami még egy lakásba belefér, van bizonyos a funkcionalitása a dolognak, mert hogy nagyon kevés a felső szekrény hely, bár lehet, hogy alul itt még folytatódik a konyha, és minden cuccot ott el tudunk helyezni, poharakat, tányérokat, amiket egyébként fölül szoktunk elhelyezni, de egy olyan építészeti előnyt kapunk, vagy belső építészet környezetkapcsolati előnyt kapunk érte, ami mondjuk ezt a nem túl nagy a funkcionalitás minden tovább nélkül fölül tudja írni. Kis konyha, lépcsőviszony, dettó. És hát megint egy olyan kép, ami egy szép kép, hogy a konyha és a mellettelő funkciók kapcsolatára a két lépcső, csak azt tudom megint zárulni mondani, hogy nem javasolt, tehát abbennyiben a konyha és az étkező között már ott van, fönt van az étkező, de itt ez nem látszik. Van egy szintbeli ugrás, akár egy lépcső, akár két lépcső, akár egy fél szint. Az lehet, hogy térbeleg egy nagyon elegáns dolgot eredményezne, de nagyon kellemetlen funkciós. Hát ugye nem kell magyarázni, hogy lépcsőkön keresztül tálalni, leves kihozni, nem tudom, használt edényt visszavinni, nem éppen a legkellemesebb dolog. Megint csak képek. Bocsánat. Ez ott az ominózus frankfurti konya, ez volt az a kép, ami kvázi a mai konyáknak ugye az ősi elődje, egy kb. 80 évvel ezelőtti elődje volt. És hát megint egy ilyen szörnyű kép, ha megnézitek, hogy Úristen, ebből lesz a vizsgát, nem ebből lesz azért, de hogy itt lehet látni azt, hogy a konyhai elemeknek a modul koordinációja, a nagysága, a mérete nagyon hasonló. Ha kérdezitek a szélességi méreteket, azt mondod, hogy 10 centinként ugrik általában a konyhabútorok szélességi méretválasztéka, és szinte minden gyártó ebbe a 10 centis modulkoordináta rendszerbe gondolkodik. Talán a legkisebb elem, amit lehet kapni, 30-as elem, legszélesebb az a 90-es mosogató elem, vagy egy 120-as sarok elem, de hogy a legszélesebb választékot kínálnak a gyártók, pont azért, hogy a legkülönbözőbb szélességű konyhai terekbe is el lehessen helyezni ezeket a bútorokat. És hát az étkezők, amit szoktuk javasolni az, hogy a tervezett létszám, tehát a lakásban feltételezett létszám plusz 2 főt helyezünk el az étkezőasztalnál, tehát hogyha egy 4 fős családnak tervezünk egy lakást, vagy föltételezünk egy több lakás házba, akkor legalább egy 6 fős asztalt helyezünk el az étkezőbe, hiszen természetesen mindig vendégekre is kell gondolni, de még egy garzon lakásba is legalább azt a 4 fős étkezőt a másik sornak ott a jobbról a második asztalát, illetve a székekkel helyezzük el. Az asztalnak, illetve a székeknek a méretét azt illik tudni, tehát hogy egy minimális szélesség az asztalnak 80 centi, és emberenként egymás mellett 60 centivel szoktunk számolni, és amennyiben a végén is ülnek emberek, vagy föltételezzük a végén is ülhetnek, akkor 10-10 centivel az asztal nagyságnak a méretét meg szoktuk növelni. Amit a kereskedelme lehet kapni, az általában ilyen 80 centit a kisasztalok, és 90 centit a kicsit nagyobb asztaloknak a mérete. Megint csak azért mondom, hogy ha 90 centibe gondolkodunk ezek után, azzal megint csak, ez a 10 centi, ezzel megint csak a leendő lakóknak a lehetőségét növeljük, mert akkor a teljes étkező bútor választék közül választhat ő, nem pedig csak mondjuk az étkező bútorok felé vagy 40%-ából választhat. És persze az étkezőknél ez ominózus használati zóna különösen fontos, különösen akkor, hogyha falak vannak az étkező asztal meg székek mellett, mert akkor különösen fontos az, hogy én nem föl akarok állni és ki akarok jönni, akkor azt megtehessem annélkül, hogy a mellettelő ülőket föl kellene állítani. Egy fontos adat még, ha valaki kérdezi tőletek, már akkor vizsgán szoktuk, hogyha mondjuk az étkező két fal közé van elhelyezett, tehát nem térben helyezkedik el, ez a külüljáratosság automatikusan adott, akkor mennyi az a minimál méret, ami elegendő arra, hogy ez jól használható legyen, és akkor arra azt kell mondani, hogy 2 méter 40 centi. Tényleg ez az a méret, amikor kényelmesen ki tudom nyomni a székemet, föl tudok állni, el tudok mások mögött menni, tálalni tudok, és a többi, és a többi. Hát ha lementek valami környező vendéglőbe, akkor látjátok, hogy sokszor ez a 2,40 kisebb. Persze, hogy minél több asztal lehessen elhelyezni, ebből fakadóan szűkebb is a dolog. Hát egyszer-egyszer egy-két órára ki lehet bírni, és semmi problémát nem jelent. Egy lakásban azért a minimál méretet illik tartani. Azt, hogy milyen étkezőasztalt használtok, már a bútorozási javaslatotoknál megint tőletek függ, és de azért azt szoktuk javasolni, hogy az igazán ideális étkező, ahova az átlagos étkező asztalokat, tehát az egyenes, szögletes étkező asztalokat lehet elhelyezni, de az persze nagyon jó, hogyha netán ellipszis vagy körlakó étkezők is beférnek. Sokszor ez nem teljesíthető, mert egy körlakó étkezők esetleg nagyobb valamivel a helyigénye, mint az egyenesnek, de hogyha ez sikerül, akkor megint csak annyi jót teszünk a lendő lakóval, hogy ő sokkal szabadabban rendezheti be a saját lakását. És hát persze vannak konyhákban is innováció, meg fejlesztéssel kezd egy, nem tudom, talán 2 évvel ezelőtti kiállításon levő konyhának, ilyen biokonyhának a képe. Megint csak azért mutattam, hogy még azért nagyon kevés megbízza az, ami ilyesmit kér tőlünk, hogy nem tudom, növények nőjenek a konyhába, vagy éppen biológiailag, vagy éppen szelektíve külön gyűjtsük a szemetet, ezek a kis sávok, ezek arra vannak, de van olyan konyha, talán itt ez mutatja azt, hogy maga a konyhapult tudja ezt a biológiai lebomlást is, hogy bedobjuk a bioszemetet, és ahogy ez fordul, akkor egyre inkább lebomlik, és a végén már nem tudom, milyen anyag jön ki belőle. Tehát mi magunk otthon a konyhában meg tudjuk oldani, amit a szemétégető egyébként nagyban megcsinál. A lényeg megint csak az, hogy talán tényleg a konyha az egyik olyan, de leginkább a konyha az olyan, amiben az innovációnak van szerepe, és nekünk meg mindig csak az a dolgunk, hogy azért ezt figyeljük, és hogyha valami olyan dologra bukkanunk, amit valóban úgy gondoljuk, hogy a jövő lehet, vagy aminek legalábbis a lehetőségét meg kell adjuk, akkor erre figyeljünk. Már csak azért is, mert azokat a tereket, amiket mi terezünk, azt sok esetben évtizedekig fogják használni. És azért bennem mindig az él, amikor az 50-es években, még talán 60-as évek elején is egy akkori építészhallgató mesélt, hogy szeretett volna mosógépet betervezni a lakásba, és akkor azt a választ kapta, hogy mosógép nem kell, mert ugye ez a talán filmekből idéz a hanyatló kapitalizmus ópiuma a mosógép, és hogy nekünk nem kell valami közös mosógép, az bőven elég a pincébe, és hát világos, hogy manapság minden családnak alapigénye a mosógép, és azok a lakások, amik mondjuk az 5-es, 60-as években épültek, most nem csak a csillakásokra gondolok, azoknál soknál ez nem teljesített, hogy beférjen a mosógép legalább a fürdőszobába, és ebből fakad az, hogy előszobába, konyhába vannak a mosógépek. Na hát a konyhával fejeztük be, és akkor a maradék funkciók jövő alkalommal. Köszönöm a türelmeteket!